Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavával. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélekkel közösségben. Amen.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Kedves testvérek, halljátok meg Istenünk igéjét, ugyanmint az írva található a Zsoltárok könyvének 119. fejezetében, annak a 97. versétől a 105. verséig. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap azon elmélkedem. Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat. Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet. Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra. Milyen édesek ilyemnek ígéreteid. Édesebbek, mint számnak a méz. Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt. Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Isten tegye áldotta az ő igéjének hallgatását, szívünk befogadását és annak megtartását. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, kegyelmes Istenünk. Hála van a szívünkben, hogy otthonunkból eljöhettünk erre az alkalomra, a te szent hajlékodba. Köszönjük, hogy még ma is tart a te kegyelmed és szereteted. Te vagy az, aki azt is látja, hogy most hogyan érkeztünk ide. Vágyunk igéd üzenetére és útmutatására. És nagy hála van a mi szívünkben, hogy naponként kézbe vehetjük a te igédet. Lapozhatjuk, és lelkileg épülhetünk általa. Köszönjük neked. De kérünk, bocsáss meg nekünk, ha az egyszerű hétköznapokban nem úgy figyelünk igédre és vezetésedre, ahogyan arra kellene, add bocsánatodat és könyörületedet nekünk. És kérünk most ezen az alkalmon, add a te szent lelkedet, küld közénk, hogy általa megérthessük azt az elkészített üzenetet, amelyről a te szolgád bizonságot tesz közöttünk. Így kérünk, add, hogy megérthessük igéd üzenetét, és az útravalóként elvigyük otthonainkba. Amen.
Kedves testvérek, Isten igéje, amely alapján az ő üzenetét hirdetni szeretném, a 2. Timóteusi levél 3. részének 16. és 17. verseit olvasom a következőképpen. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Eddig tart az alapige, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, sok évvel ezelőtt egy anyanyelvi műsorban hallgattam elemzést szólásmondásokról. Előkerültek azok is, amelyek nem magyar értelműek, de már annyira beívódtak a mai szóhasználatunkba, hogy sajátjainként használjuk, kezeljük őket. Ilyen például az a mondás, hogy halottról vagy jót, vagy semmit. Ezt már mindnyájan jól ismerjük. És ott a szakember elmondta, hogy ennek a mondásnak az eredete valószínűleg görög, de az biztos, hogy latinul már megvan. És azt mondta, elemezte ezt a latin mondatot, azt mondta, hogy hát nem egészen így kellene fordítani. És hogy meg is oszlanak itt a vélemények erről, hogy a helyes. Sokan odáig jutnak, azt mondják, hogy halottról vagy jól, vagy sehogy. Aztán mondta, hogy még mások másképpen gondolkodnak róla, és azok azt mondják, hogy halottról semmit, ha csak nem jót. És azt mondta, hogy ő is ezt tartja jónak. Halottról semmit, ha csak nem jót. Hát érezzük, hogy nem egetrengető nagy különbségek vannak, azért olyan teljes mértékben nem változtatja meg ennek a szólásmondásnak, ennek az idézetnek az értelmét egyik változat sem. Minden esetre jó volt hallani ezt a elemzést, a történeti hátteret, a szakembernek a megoldását. Egy idegen nyelv fordítása mindig kompromisszum. Kérdéseket vet fel, hogy amikor fordítok, mit akarok vele elérni. Minél szöveghűbb fordítást? Vagy a lényeget szeretném visszaadni? Ha nagyon a szöveghű fordításhoz ragaszkodom, akkor előfordulhat az is, hogy egy kicsit darabos lesz, vagy szinte már érthetetlen a szöveg. Csia Lajos írt, fordította le az Új Szövetséget, és ő kifejezetten erre törekedett. Szó szerinti fordításra. Ezt akarja visszaadni vele. De a fordítás, az Új Szövetség fordításának az elejére oda is írta, hogy ez nem alkalmas a mindennapi biblia olvasásra. Mert hogy ez tényleg egy töredezett szöveg. Egy nem jó olvasni, vagy nem élvezetes olvasni. Viszont az eredeti görögöt a lehető legpontosabban igyekszik visszaadni. Arra jó, hogy az ember utána nézzen, hogy körülbelül mégis mi akart lenni, de csak egyedüli olvasásra nem ez a megfelelő. Ilyen szavakat használ például a fordításban, hogy hústest. Hústest. Ugye milyen ideges? Mi nem beszélünk ilyeneket. Nem mondjuk azt, hogy ez az én hústestem. De ő azért használ ilyet, mert hogy a görögben van két szó is a testre, és eltérés van azoknak a jelentésében. Az egyik olyan, mint amikor az orvos megvizsgálja mondjuk a kezem. Tegyük fel, hogy reumás, vagy eltört, vagy valami, és akkor odaadom a kezem, és megvizsgálja, megnézi. Hát ott mi a lényeg? Ott tényleg a hús, az inak, a csont, akármi, ez az, amit ő hústestnek fordít. És aztán van egy másik, azt inkább csak testnek, az meg olyan, mintha azt mondanám, hogy hát, mint amit mondott, hogy szoktak mondani jegyes oktatáson az egyik pár, mikor felidézik a régi időket, a saját esketésüket, kivetítenek képet, és mindig mondják, hogy hát, tiszteletes úrnak még nem ilyen volt akkor a haja. Hát azt tudom mondani, hogy magamra mutatok, és azt mondom, hogy hát, íme öregszem. Ugye akkor is a testemre mutatok, de mégis ez több, mint az, hogy itt a kezem. Ez úgy az egész lényemet jelenti, kifejezi. Na, ilyesmit lehet kiolvasni ebből a Biblia fordításból. És így van a mai ige is, amit igazából, ha őszinték akarunk lenni, nem biztos, hogy így kellene fordítani, ahogyan az le van írva. Hogy a teljes írás Istentől ihletett, hanem sokkal inkább úgy, hogy minden Istentől ihletett írás. És aztán megyünk tovább, hogy mire alkalmas. Nem helytelen a jól ismert fordítás, de ez a másik bővebb jelentéssel bír. Hiszen arra utal, hogy Istentől ihletett lehet egy áhítat is, például ott a böjti áhítatos füzetünk, ami az interneten is megtalálható, meg még néhány a padokon, vagy egy bizonyságtétel, egy igehirdetés, mert Isten ezeken keresztül is tud hozzánk szólni, tud bennünk munkálkodni. Az is hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, de Isten igéje az biztosan, az 100%. Valakinek nem régen magyaráztam, hogy Isten igéje olyan, ami nagyon szíven tud találni, és olykor az ember nem is érti, hogy miért, de azt tudja, hogy ez pontosan neki szóló igevers. Olvasom a Bibliát, és egyszer csak szinte beleremeg az ember, egy ilyen döbbenet éri, hogy ez nekem szólt. Felolvastam az illetőnek a példabeszédek könyvéből az igét, nevetés közben is fájhat a szív. Majd elmondtam egy történetet ezzel kapcsolatban, történet most nem lényeges, de az igen, hogy az illető azt mondta, ez engem is nagyon szíven talált most. Nevetés közben is fájhat a szív. Aki olvassa a Szentírást, figyel az igehirdetésekre, az úgy járhat, mint az a házaspár, akik a minap mesélték, hogy elkezdtek járni templomba, sokszor összenéztek az Isten tiszteletek közben, És mondták is egymásnak, hogy honnan tudja ezeket a tiszteletes úr? Nem is beszéltünk még vele. Honnan tudja ezeket? Rólunk beszél. Aztán beiratkoztak a keresztkérdések kurzusra, Krisztus élet az életük, és most már tudják, hogy a tiszteletes úr nem tudja, de Isten tudja. És Isten beszél hozzájuk itt az Isten tiszteleten is, meg legfőképpen a Biblián keresztül. Tudnának erről még részletesen mesélni, és nagyon örülök, hogy jegyes oktatáson ezt meg is tették. Szóval minden Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Nagyon jó és fontos dolog valakit tanítani, feddeni, megjobbítani, igazságban nevelni. Ki lehetne írni az iskolákra, hogy itt ezt csinálják? Jó lenne. Ha el tudnánk mondani, hogy minden oktatási intézményben ez zajlik, aki ide beíratja a gyermekét, garantáljuk, hogy ez az iskola a gyermeke számára hasznos lesz a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Hiszen ez a célunk. A családnak is, meg egy oktatási nevelési intézménynek is. Feddeni is kell azonban, nem csak tanítani, mert abba egyetértünk. Azért íratjuk be az iskolába, tanuljon a gyerek. De feddeni is kell. Na hát ebben már nincs egyetértés az emberek között, a társadalomban. Azt lehet mondani, hogy a lónak nincsen háta, mindig az egyik vagy a másik oldalra esünk át. Vannak, akik nagyon szigorúak a feddésben is, de sokkal-sokkal, vagy inkább úgy mondom, mérhetetlenül többen vannak, akik meg pont az ellenkező módon viselkednek, és egyáltalán nem feddenek. Félnek attól, hogy a gyereküket megbüntessék bármiért, hogy a tetteik következményeivel szembesítsék őket, és rájuk tegyék annak a terhét. Helyette megy a vég nélküli lelkére beszélés a gyereknek, a magyarázkodás, a könyörgés, és kiborul a szülő, kiborul a nevelő, kiborul a tanár, és mondják is, hogy nincs eszköz a kezünkben. Nem tudom a gyereket kordában tartani. Aztán fontos megjobbítani is, azaz nem csak összeszidni valakit, nem csak azt mondani, hogy hát ezt nem jól csináltad, mert ez nem elég. Ebből nem lehet tanulni, a nemekből nem lehet építeni semmit. Amikor valakinek csak azt mondják, hogy ezt nem jól csináltad, ezt nem jól csináltad. Nem lenne egyszerűbb megmondani azt is, hogy de akkor hogy legyen? Tanítani, feddeni, megjobbítani, elvezetni arra, ami helyes. És a nevelés tekintetében arra, hogy Isten akarata szerint cselekedjen. És így együtt nevezhető ez az egész az igazságban való nevelésnek. Hát ezt értjük, hogy a gyerekekkel ideális esetben így kellene foglalkozni. De a Biblia az nem csak a gyerekeknek hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hanem mindez ránk is igaz. Isten bennünket, felnőtteket is akar tanítani, feddeni, megjobbítani. Vannak a Bibliában nehezebben érthető, vagy nehezebben elfogadható igeversek, ige szakaszok, ezek is szükségesek az élethez. Szükséges ezekkel foglalkozni, amiben megfed Isten igéje, abban változtatni kell. És mindennek célja is van, azt mondja, hogy az Isten embere tökéletes, és minden jó cselekedetre felkészített legyen. Hát most megint egy kicsit nyelvészkedünk. Az itt szereplő görög kifejezésnek az eredeti, a gyökeri értelme az, hogy jelen. Jelen. A most. A jelen a most. A 17. vers, a mondat második mondat része a jelenre utal. Azt mondja először is, az első felében, hogy az Isten embere legyen tökéletes, azt úgy kellene, vagy úgy lehet még jobban megérteni, hogy az Isten embere legyen készen. Tehát amit itt úgy fordít, hogy legyen tökéletes, azt lehet úgy is mondani, hogy legyen készen. Olyan ez, mintha megbeszélem az egyik munkatársammal, hogy ő jön az egyik irányból, úgyis útba esek, és a reggel munkába menet felvesz. És megbeszéljük, hogy 6:45-kor megáll a ház előtt. Mikor vagyok készen? Akkor, ha 6:45-kor, vagy inkább már 44-kor, ott állok az út szélén. Igaz? Akkor készen vagyok. De hogyha meg kell állni a sofőrnek, aki engem felvesz, dudál egyet, utána hív telefonon, és én azt mondom, hogy most húzom a cipőmet, már megyek, akkor én nem vagyok készen. És azt látjuk, hogy ilyen a világ, ami minket körülvesz, vagy talán mi is ilyenek vagyunk, hogy egyre több mindent úgy nagyjából csinálunk meg. Úgy nagyjából. Készen van. Egyszer az egyik, egy másik gyülekezetben, az egyik presbiterrel beszélgettünk tervekről, és nagyon jól átbeszéltünk mindent, és akkor azt mondta, hogy na, tiszteletes, kész is van. Már megbeszéltük. Hát mondom, igen, majd most kell neki kezdeni. Sokszor így vagyunk. Végig gondoltuk, hogy nagyjából, teszünk egy-két lépést, kész. Nincs kész. Hányszor van olyan, hogy kihívunk egy szakembert, meg kellene javítani, nem tudom én, a vizet, kijön, megnézi, hú, hát nincsen egy ilyen vagy olyan fogója? Nincs, hát akkor haza kéne szaladnom érte. Hova jött? Nincs készen. És lehet, hogy 5-5-szörre hívtuk már, amikor eljön, már 5-ször rátelefonáltunk, mire végre odaér, és még mindig nincs kész. Nem készült fel arra a feladatra. Szóval erről szól az ige versnek az első fele, hogy azt akarja Isten az igéjével elérni, hogy legyünk készen. És a másik szó, a másik fele ennek a mondatnak az, hogy felkészíteni. Az Isten embere legyen tökéletes, azaz legyen készen, és minden jó cselekedetre felkészített. És az itt szereplő eredeti görög szó megint a jelenre utal, mégpedig arra, hogy legyen mindennel ellátva. Legyen valaki mindennel ellátva, felszerelve. Ugye megint csak azt tudom mondani, milyen bosszantó, hogy kijön a szakember, és nincs nála semmi. Jártam így nem régen. Kijött, és akkor azt mondja, nem lenne egy 17-es kulcsa. Volt. Örülök neki, hogy volt. De nem volt készen. Ez a hozzáállás, ha mi is ilyenek vagyunk, ez nincs az Isten dicsőségére. Azt akarja, hogy legyünk készen, és legyünk felszerelve, ellátva. Ellátva mindennel. Isten igéje ezt teszi. Folyamatosan készít és ellát mindennel, ami az élethez kell. A Szentírás szavai folyamatosan vezetnek, tanítanak, formálnak, feltöltenek, hogy amikor majd kell, egy-egy ige az eszembe jusson, akár a magam, akár a mások számára, amit mondanom kell, amivel tudok másokat gyógyítani, vigasztalni, ha kell feddeni, tanítani, útba igazítani. Nem jó, hogyha üres az embernek a szatyra, a puttonya, a zsebe, Isten igéje tekintetében. Akiket elvittek lágerekbe, akár a II. Világháború után, de még inkább a kommunizmusban, lelkészek, hívő emberek el tudják mondani, hogy mennyire mérhetetlenül fontos volt számukra az Isten igéjének ismerete. És elvették tőlük a Bibliát. Nem vehették a kezükbe. Elvették, elégették. Egy istentelen világ, rezsim. És ott voltak együtt a lelkészek, és megpróbálták felidézni a Bibliát, és mondták hangosan. Megpróbálták összerakni az egészet, ki mire emlékezett. Ha volt egy kis darabka kenyér, igyekeztek arra, hogy egy falatot félreteszünk, akármilyen éhesek vagyunk, ezzel urvacsorázni fogunk. De mit raktak volna össze, hogyha nem ismerik a Bibliát? Honnan van vígasztalás? Honnan van erő a számukra? Elmondtam már máskor is, néhány évvel ezelőtt voltam egy keresztény táborban. Felnőttek voltunk egy csoportban, beszélgettünk. Szóba került a kütyűhasználat, az internet, meg ehhez hasonló. És akkor én mondtam, hogy nincs ezzel olyan nagy baj, a baj az, hogy a valóságos élettől elszakadnak az emberek, különösen a gyerekek. Már azt se tudják, hogy honnan van egy krumpli, vagy tyúk, vagy ehhez hasonló, mit kell csinálni. Annyira elszakadnak a világtól is. És mondom, mi lesz, ha egyszer lekapcsolják az áramot? És az ott lévő egyik anyuka azt mondta, hogy ugyan már, hagyjuk már, ilyen nem lesz. Február 24. Itt ülnek a kárpátaljai beosztott lelkészeink. Tudnának mesélni róla. Mit jelent? Február 24-én a legtöbb ember nem gondolta tavaly, hogy háború lesz. Milyen lehetett az első érintetteknek aznap hallani a robbanásokat? Milyen feszültség, félelem volt bennük? És milyen rossz, amikor nincs áram, nem megy a fűtés, és itt a tél? Mit fogok tenni? Kétségbeesésemben megyek és feltöröm a boltot? Mit fogok csinálni? Ha nem vagyok készen, és nem vagyok ellátva mindazzal, amit innen, az Isten igéjéből kaphatok, akkor lehet, hogy ilyenekre fogok vetemedni. Az egyik presbiterünk szokta mondani gyakran, hogy békeidőben kell felkészülni a nehéz dolgok, nehéz helyzetekre. Szóval nem tudhatjuk, nem riogatok, mert fogalmam sincs, hogy mi vár bennünk, mi vár ránk. Mi lesz egy hét múlva, egy év múlva, vagy 10 év múlva, akár itt Magyarországon, ezt nem tudjuk. Lehet, hogy nagyszerű és egyre békésebb életünk lesz, de erre nincsen garancia. És még hogyha egyébként az országban békesség is van, mi van a magánéletemben? Mi van akkor, amikor azt mondja az orvos, hogy sajnos ez egy súlyos betegség? Mit csinálok? Isten igéje fel akar készíteni. Készé akar tenni. Ezért mérhetetlenül fontos annak az olvasása, az Istennel való közösség. Jó dolog felkészítetnek és mindennel ellátottnak lenni. Ebben is Jézus a példa előttünk, aki nagyon sokat idézte az Ószövetséget. Még a sátán ellene is próbálta fordítani, de nem tudta. Isten igéjével, a lélek kardjával rendkívül jól bánt. Tanított, intett, vígasztalt. De a legtöbb, a legfontosabb, hogy megváltott a bűneinkből, és megnyitotta előttünk a mennyet, mert a földi helyzeteinkben való helytállásra is felkészít az ige, de legfőképpen a mennyei örök életre, amiben kaphatunk néha egy kis betekintést a Biblia lapjain keresztül. Biblia vasárnap van, ilyenkor a Szentírás terjesztésére figyelünk, de legyen az ige számunkra mindennapi eledel, mert tudjuk, hogy minden Istentől ihletett írás hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az ember, az Isten embere felkészült, és mindennel ellátott legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, nagyon hálásak vagyunk, hogy leírattad a te szavaidat, a nekünk szóló üzenetet, amit nekünk tudni, ismerni kell az élethez. Köszönjük, Urunk, hogy évszázadokon, évezredeken keresztül gondoskodtál erről. Hálásak vagyunk azokért, akiknek a szívébe elültetted a vágyat, hogy lefordítsák azt a saját anyanyelvükre, és így mi magyarul olvashatjuk az igét. Köszönjük az egyre több Biblia fordítást, amit egymással is összevethetünk, és így még teljesebb betekintést nyerhetünk a te igédbe. Még jobban megérthetjük annak a mélységét, a finomságokat. És azért könyörgünk, Urunk, hogy hadd tudjunk minél többet magunkkal vinni, magunkhoz venni belőle, az elménkbe, a szívünkbe tenni. Könyörgünk hozzád, Urunk, áld meg azokat, akik a te igédet akarják, vágyakoznak terjeszteni, továbbadni, bármilyen missziói szolgálatban is vannak. Imádkozunk azért is, hogy add legyünk mi a te eszközeid, hogy jól felkészített és mindennel felszerelt embereidként a tőled elszakított, a veled kapcsolatban nem lévő embereket hadd tudjuk hozzád vezetni, és akik meg testvérek, hadd tudjuk őket vigasztalni, bátorítani, megerősíteni, mindazzal az élő reménységgel, amivel bennünket meggazdagítottál, megáldottál. Könyörgünk hozzád, Urunk, különösképpen a gyermekekért. Olyan jó, hogy annyiféle gyermekbiblia, meg mindenféle kiadvány van. Segíts abban, hogy a szülők ezeket jól tudják használni, és hogy a gyermekeknek a szívében ott legyen ne csak a vágy, mert azt te beleültetted, hanem hadd legyen ott a veled való találkozásnak az öröme, a boldogsága. Engedd, hogy az a gyermeki lelkület, amivel bíznak a szüleikben, legyen meg irántad is. Állítsd az ő életük középpontjába Krisztust. És könyörgünk, Urunk, így az intézményeinkért, különösen a Jókai iskoláért, óvodáért, hogy mindamellett, hogy nagyszerű nevelést, oktatást kapnak a gyermekek, hadd találkozhassanak veled is ott. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.